Folytatódik a Barangoló, Ugodvár történetéről Polgár Károly helytörténésszel beszéltem. Ki és mikor alapította az ugodi várat?
Ugod története valójában a csákokkal kezdődik. Csák Demeter fia, Ugodról, Csák Demeter fiáról, Csák Ugodról kapta a nevét, aki később bakonyalja erdispárnya is volt. Hát a tatárjárás után Csák Demeter két és kapott negyedik Bélától várépítési engedélyt, és feltehetően ő építette a mai templom helyén álló nyolcszögletű várat. A fia Csák Ugod a már meglévő vár mellé úgy a várépületeket emelt, vastag, közeg, 2 méter vastag bekerítő falakkal.
Egyébként ugye a vár az katonai célból épült fel.
Hát végül is igen, mert a tatárjárás legfontosabb tanulság ugye az volt, hogy fokozni kellett az ország védelmi képességét, és a király nagyon szorgalmazta a főurak körében a várépítő tevékenységet. Tehát kezdetben főurak építették. Elsősorban a királynak nem volt akkora vagyona, jövedelme.
Hogyan alakult a vár története, a vár sorsa azután, hogy megépült?
Megépülése után, ugye először Csák Demeter építette a várat, és a fia az tovább folytatta apja várépítő tevékenységét. Az akkori vár elé körülbelül 2 méter vastag bekerítő falakkal további várépületeket emelte. Az akkori vár már viszonylag nagy alapterületű volt, nagyobb, mint Csesznek, Döbrönte vagy akár Essegvár. A várnak sajnos ez a része nem maradt meg. Az ugodi csákok kihalása után a kőszegieké, majd Károly Róbert királyé lett, de volt többek között a Garaiaké, Mátyás királyé, Szapolyai Jánosé, Nádasdiaké, és végül az Eszterháziakhoz került. Hát érdekességképpen azért megemlíteném, hogy az ugodi várban született 1280 körül Boldog Csák Mór, aki 1320. március 20-án halt meg a Győri konventben, és halála után 1420. március 20-án avatta a katolikus egyház boldoggá. Hogy valójában hogy is nézett ki a vár, azt az 1686-ban kiadó Brinkestelféle geometri könyvben látható Niport készítette metszet bizonyítja. A vár egy belső tornyos, barbakános, magas falakkal körülvett erődítmény volt.
Mi volt az oka a hanyatlásának főként?
Az oka a hanyatlásának, hát a legnagyobb oka talán az volt, hogy az akkori tulajdonosok, ezek mind magas állami tisztségeket töltöttek be, és nem tartózkodtak itt. Itt csak a kasztellánusai, várnagyai, várkapitányai voltak, akik sarcolták a környéket. A várbirtok központja volt egyébként Ugod, itt volt az úri szék, itt volt a várbörtön is.
Mondjon egy ugodi történetet.
Körülbelül 30 évvel ezelőtt gyűjtöttem az ugodi öregek ajkáról, és elmesélték az 1563-as ostrom valójában, hogy hogyan zajlott le. Hát azt hallottam, hogy a környéket fosztogató és rabló törökpart letáborozott a vár előtti téren. És másnap hajnalban a török aga kiállott a sátra elé, és egy kupát felemelve inni akart a szultán egészségére. És látva ezt a várfalon őrt álló magyar vitéz, elővette a paritját, és mivel nem volt nála paritjakő, letépte a mentegombját, és azzal lőtt az agára. A kilőtt gomb kiverte a török kezéből a kupát, mert ez olyan sértés volt, amit a törökök már nem tudtak elviselni, és haragjukban megosobolták a várat. Ekkor a vár már néha romos állapotú volt, hatalmas rések tándultak a falon. Hát egész nap folyt az ostrom, de nem bírtak a védőkkel. Az éjszaka csehhez folyamodtak, és bekiabáltak a várkapun, hogy Jancsi, Júlcsa, Marcsi, nyissátok ki a kaput, elment már a kutyafejhatár. És persze nem nyitották ki, és másnap újra kezdődött a harc. Véres küzdelemben verték, illetve vették be a várat, és kegyetlen üldöklés kezdődött.
Ma mi látható a várból?
A várból gyakorlatilag a templom alatti részen egy nyolcszögletű vár látható, mellette a körülbelül 15-30 méter széles vizesáraknak a maradványa, amelyet az utóbbi 100 évben eléggé feltöltöttek.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György, a vendégváró portál turisztikai igazgatója. A Bakony lábánál egy célpontunk maradt még, ez pedig Csót. Mit nézzünk meg Csótot?
Csótot a Pápa és Veszprém Varsány közötti úton találjuk, és a különlegessége az, hogy az első világháborúban itt Csóton rendezték be az ország talán legnagyobb hadifogoly táborát, ahol állítólag 150 ezer foglyot őriztek összesen. Ne kérdezz, hogy miért éppen Csóton, nem? Valóban egy óriási nagy tábor volt, ami 1915-től 1923-ig működött, és hát persze a rendeltetés a történelmi változásoknak megfelelően többször is változott. Ugye, elsősorban a galiciai fronton, majd illetve az olasz fronton az első világháborúban fogságba esett külföldi katonák őrzésére szolgált oroszok, lengyelek, olaszok voltak itt, mint deportáltak, majd pedig a polgári demokratikus forradalom, illetve a tanácsköztársaság alatt részben visszamaradt beteg hadifoglyok, részben a királyi román hadsereg elől menekülő lakosság gyűjtőtábora volt, majd pedig 18 és 23 között Olaszországból, Franciaországból, Angliából, Szovjet-Oroszországból hazatérő magyar hadifoglyoknak volt a leszerelő tábora. El lehet képzelni, hogy milyen hatalmas lehetett, mint mondtam, hogy a becsült adatok alapján mintegy 150 ezer fő fordulhatott itt meg, és hát barakonként 100-120 ágyat helyeztek el. A táborból láthat az ember, az lényegében a barakoknak a helye, és hát ami különlegesen megható, és talán elgondolkodásra is késztet, az éppen a temető, a csóti hadifogoly temető, ahol mintegy 800 főt temettek el, akik hát innen nem tudtak már hazatérni, illetve ha betegen érkeztek ide, akkor itt hunytak el, illetve hát a hazatérő magyar hadifoglyok között is jó néhány volt, aki a betegsége miatt már nem tudott tovább menni a családjához. Érdekes még talán az, hogy az induló tábor az körülbelül olyan 80 katasztrális hold volt, később ennek a területnek a nagyságát szinte meg ötszörözték, 2,5 millió négyzetméter, 360 katasztrális holdra egészítették ki. Ha megnéztük a csóti hadifogolytábot, akkor mindenképpen érdemes az emlékházba, az emlékszobába is bekéreckedni, nem állt előtte azért oda telefonálni, hiszen azt a kevés emléket, amit találtak, azt az emlékházban még megtekinthetjük.
Izsáki Sárfehér napok. A 24., ha jól olvasom ezeket a számokat, itt borozni fogunk. Borozni fogunk?
Természetesen borozni fogunk. A izsáki sárfehér napok pedig, hát ahogy a nevében is benne van, a sárfehér szőlőből készített borról szólnak. Azt tudni kell, hogy Magyarországon nem csak az Alföldön van sárfehér, hanem eredetileg a régi sárfehér magyar szőlőfajta az inkább Somló, Neszmélyen, illetve Szekszárd környékén volt található. Az izsáki területen az 1800-as évek végén, 70-es évében Szélesi József Vincellér szelektálta, és valószínűleg a fehér kadarkának egy változata volt, és a kezdettől fogva az izsáki sárfehér nevet is viselte, és a sárfehér név az arra vonatkozik, hogy egy ilyen nem sáros, hanem sárga, abból lett, maradt meg ez a szótő, sárga színre vonatkozik, ilyen nagy bogyójú, nagy fürtökkel, nehéz volt, mint a sár, ugye mai napig is megőrizte ezt. A piacon egyébként ezt az izsáki sárfehért aranysaszla néven hozták, mint csemegeszőlőt, számtalan program várja azokat, akik hajlandóak és izsákra látogatnak ezen a hétvégén.
Szerezzenek hozzá egy abstinens sofőrt. További részletek Munduk József polgármestertől.
Nagyon színes és nagyon gazd programot állítottunk össze. Itt a kulturális, a sportrendezvények és az egyéb társadalmi szervezeteknek a megjelenése által alakított program tette igazán színessé ezt a három napot. Amit úgy igazán ki kell belőle emelni, hogy a magyar fogadhajtotá az egyik legjelentősebb eseménye, hiszen a magyar bajnokság utolsó fordulója, és itt dől el a magyar bajnokság sorrendje, és a magyar bajnokok avatására vasárnap délután itt kerül Sorizsákon. Ez 17 kilométer tölt el magában gyakorlatilag az a táv, amit a versenyzőknek meg kell tenniük. Egy nagyon színvonalos, nagyon-nagyon-nagyon két új akadályra gazdagodott a pályánk.
Elmaradhatatlan programja a sárfehér boknak a sárfehér borverseny. Hány jelentkező van eddig a versenyre? És milyen borokkal lehet majd megkóstolni?
10 éves múltra tekint vissza az Izsák Arany Sárfehér borverseny 100 és 140 közötti induló részvételével rendeződik a verseny.
Főként fehér borokkal neveztek a versenyzők már?
Hát hogy, igen, Izsák és a jellemző. Térségére ez jellemző. Kiskörös már, ahol a kadarka gyakorlatilag megjelenik, ott a vörösbor is egy színfolt, de nálunk itt Izsákban a sárfehér és a fehér szőlőfajták a jellemzőek.
Most hírek következnek, utána az Európai Madár Megfigyelő Napok programjairól hallhatnak.